az első 17 perc után a hazai értéktőzsde 9%-kal gyengül, 47.702 ponton áll, 754 millió forint ideig a forgalom. 1,3%-kal csökken az OTP, 16.175 forint, a MOL 3%-os mínuszban 2314, 1,3-mal csökken a Richter 8.175 forint, a Magyar Telekom 4%-os mínuszban 420 forint 50 fillér, az euróért most 354 forint 90 fillért kell adni, a dollár 299,20, a svájci frank 324 forint 20, Európában 4/10, illetve 6% közötti a mínusz mértéke. Említettem már, hogy a reggeli órában szó volt a történelmi hátteréről a szovjet csapatkivonásnak, amely 30 éve történt meg. Akkor hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarország területét, de vajon hogyan alakultak a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok? Egyáltalán először voltunk még mi gazdasági kapcsolatban a kivonulás után a Szovjetunióval, vagy rögtön jött a független államok közösséget? Kérdezem Király Bélát, az m4privátbankár.hu munkatársát. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt kívánok! Hát gyakorlatilag a kelet-európai rendszerváltást követően a Szovjetunió is szétesett, úgyhogy azt követően ott is lezajlottak a politikai változások, és a Szovjetunióból lett előbb a független államok közössége, majd pedig gyakorlatilag atomjaira hullott az egykori nagy birodalom, és Oroszország maradt meg, mint kvázi képviselője ennek a világhatalmi törekvéseknek.
Nagyon-nagyon érzékeny időszak volt ez. Egyébként lehetett látni szombaton ezzel kapcsolatban egy dokumentumfilmet az M5-ön, hogy a szovjet csapatkivonás sem volt éppen egyértelmű, hogy az úgy történik, meg nagyon sok anyagi vita volt. Egyáltalán a szovjeteknek azt kellett megszokniuk, hogy ők tárgyalnak bárkivel, legyen az magyar fél vagy bárki, nem pedig diktálnak. Az orosz-magyar gazdasági kapcsolatok leginkább maradtak az energia területén, tehát tulajdonképpen a kőolaj, földgáz, meg mondjuk a nukleáris erőmű kiszolgálása, vagy azért ennél már jóval bonyolultabb, összetettebb?
Hát valamelyest változott, de alapvetően azt kell látni, hogy annak idején a szocializmus alatt a külkereskedelmi arra törekedtek a KGST-n belül az országok, hogy a külkereskedelmi egyenleg mindenkivel nagyjából azonos legyen, tehát nulla körüli legyen a szaldó. És a rendszerváltást követően a magyar import az megmaradt az energetika terén, viszont a kivitelünk az alaposan visszaesett, aminek a hátterében egyrészt a politikai változások álltak, hiszen voltak olyan országok, amik függetlenedtek, nem feltétlen kértek már a kelet-európai termékekből, hanem ők is elkezdték kiépíteni a nyugati orientáció révén a EU-s kapcsolataikat, illetve hát akkor még nem EU-nak hívták azt a közösséget. És az a lényeg, hogy a magyar import az megmaradt, tehát rengeteg energiahordozót hoztunk gyakorlatilag az elmúlt 30 évben Szovjetunió, fák, illetve később Oroszországból, viszont az exportunk az meglehetősen hullámzó teljesítmény nyújtott ebben a három évtizedben.
Az első rendszerváltás utáni első években én úgy emlékszem, hogy volt egyfajta dac is, hogy nehogy már akkor kereskedjünk Oroszországgal, meg aztán volt egy jó néhány pár év, amikor egyfajta kvázi politikai ügy volt ebből. Ez már jó ideje a múlté, nem? Tehát tulajdonképpen mindenki Oroszországot, hát amennyire lehet nyilván gazdasági partnerként kezeli.
Így van, de hát azt látni kell, hogy azért a rendszerváltást követően a szovjetek, illetve az oroszok fizetőképessége körül is voltak komoly kérdőjelek. A 98-as orosz pénzügyi válságban csúcsosodott ki mindez, amikor az energiahordozók ára visszaesett, és gyakorlatilag az oroszok kvázi fizetőképtelenné váltak, mert a bevételeik azok az energiahordozókhoz kapcsolódtak, a kiadásaikat viszont nem tudták finanszírozni, mert nem volt annyi bevételük. Úgyhogy a kezdeti időszakban nyilván volt egy olyan is, hogy mi nyugatra akarunk tartozni, el akarunk szakadni az orosz vagy szovjet birodalomtól, és minden cég próbált nyugati kapcsolatokat kiépíteni, amit lehetett, azt inkább nyugat-európai országokba, észak-európai országokba próbálták szállítani, tehát hogy volt egy ilyen piaci áthelyezés is, illetve nyilván volt egy pénzügyi oka is, hogy azért a nyugati vevők sokkal megbízhatóbbnak tűntek akkortájt.
Gépjárművekre emlékszem még, hát főleg gyerekkoromból persze, amik jöttek a Szovjetunióból, volt jó néhány hát közkedvelt márka, vagy hát kedvelt, szóval nem is igazán lehetett választani akkor gyakorlatilag az autótípusok közül. Az egyik ilyen volt ugye a Lada, a másik a teherautó Kamaz. Nyilván ezeknek az aránya már jóval-jóval kisebb, ha egyáltalán még jönnek be ilyen járművek Magyarországra. És hát ellentételezésként az Ikarusz küldött rengeteg-rengeteg buszt az akkori Szovjetunióba. Ezek a fajta gazdasági kereskedelmi kapcsolatok, összefüggések már nagyon-nagyon ritkák, tehát onnan sem nagyon jön gépjármű, vagy bármilyen más eszköz, szolgáltatás, és mi sem nagyon küldünk. Inkább maradt az agrárterület?
Azt lehet mondani, tehát hogyha, ha megnézzük az elmúlt évek statisztikáit, akkor azt láthatjuk, hogy ami Magyarországra érkezik Oroszországból, termék azoknak közel 90% az energiahordozó. És mellette minimális mértékben vannak feldolgozott termékek, egyéb nyersanyagok, illetve gépek és szállítóeszközök. Tehát amit te említesz, hogy az orosz járműiparnak a termékei, elvétve az utóbbi időben nekem úgy rémlik, mint hogyha pont a Lada kapcsán lett volna egy ilyen fellángolás, hogy néhány megújított modellel megpróbáltak betörni a magyar piacra a piaci árnál jóval alacsonyabban kínált járművekkel, és akkor egy-két évig talán ment is, csak a környezetvédelmi előírásoknak ezek a járművek nem igazán feleltek meg, és én úgy tudom, hogy ez az utóbbi egy-két évre le is csengett. Tehát gyakorlatilag, hogyha megnézzük a magyar importot, akkor azt lehet mondani, hogy szinte kizárólag az elmúlt években nyersanyagokat hoztunk ki. Ami viszont a mi kivitelünket illeti, ott a rendszerváltáshoz képest nagyon jelentős változások voltak, hiszen amit te is említette, hogy nagyon erős volt a magyar járműiparnak a kivitele, illetve mellett az élelmiszeripar volt kimagasló. Ez már jelentősen megváltozott. A magyar export úgy néz ki, hogy nagyjából a fele a feldolgozott termék, és ezen belül nagyon hangsúlyos szerepe van a gyógyszeripari termékeknek. 40% az gépek és szállítóeszközök, tehát részben a Magyarországon működő autógyárakból, illetve egyéb gépgyárakból viszonylag sok termék megy Oroszországba. És az élelmiszeripar, ami annak idején egy nagyon fontos ágazat volt, az már a 9%-ra zsugorodott össze.
Tőke tekintetében van jelentősebb mozgás. Az OTP-ről ugye lehet tudni, meg hát ugye a Richterről, hogy van oroszországi cége. Talán, mintha a MOL is egy ideig mozgulódott volna a kutatás kitermeléssel egy-két kőolajmező területen, de más egyéb jelentős?
Hát igazából van egy-egy ilyen típusú befektetés, ami úgymond kikerül a kirakatba, de sem az orosz, sem a magyar tőkebefektetések nem jelentősek. Tehát ilyen attól függ, hogy éppen hogy alakul, de ilyen néhány tized százaléktól ilyen 1-2%-os az, ami az adott éves tőkebefektetéseket illeti. Tehát nálunk egyértelműen az EU-s országok dominálnak, illetve az utóbbi egy-két évben ázsiai országok, például az autóipari beruházások révén dél-koreai cégek építenek ilyen akkumulátorgyárakat, ők nagyon jelentős tőkebefektetők lettek most már Magyarországon, ugyanígy autóiparban japán, kínai cégek voltak az utóbbi időben, akik nagy beruházásokat jelentettek be, illetve folyamatosan az EU-s partnerek, Németország, Ausztria, Hollandia, most már félig kín vannak, de az Egyesült Királyság volt, akik Magyarországon nagyon komoly tőkebefektetéseket hajtottak végre.
Nyilván, hogyha a rendszerváltás előtt lett volna összesítése, nyilván hogy hivatalosan nem nagyon volt, mert hadititok, akkor mondjuk különböző haditechnikai eszközöknek az importja, az nyilván egy nagy tétel lett volna a magyar számlákon. Nem tudom, hogy ezt valaha majd meg tudjuk összesítjük-e. Király Bélent, az m4privatbankár.hu munkatársát hallották. A 9:30 hírek után folytatjuk majd a beszélgetést.